Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este a német fővárosba utazott, ahol részt vesz a berlini folyamat 10. csúcs találkozóján. Közölte a távirat-irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Magyarországot nyugat-balkáni befolyására és a magyar-EU elnökségre tekintettel hívták meg ismét a csúcs találkozóra. A berlini folyamatot Németország 2014-ben indította útjára azzal a céllal, hogy az uniós bővítést is elősegítve megerősítsék a nyugat-balkáni régió országai közötti együttműködést, fenntartsák az integrációs folyamat dinamikáját, továbbá elejét vegyék a térségben erősödő euroszkepticizmusnak. A magyar miniszterelnök hétfőn kétoldalú tárgyalásokat is folytat a csúcs találkozó résztvevő több állam vezetőjével, tájékoztatott Havasi Bertalan. 131 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 50, szombaton 31, vasárnap 48 az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak két határsértőt is, velük szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 239 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten szeptember 30-ától október 6-áig a feltartóztatottak száma 210 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 5 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Az ukrán-magyar határszakaszon 5268-an léptek be Magyarországra vasárnap. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5592-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 27 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Betegelégedettségi visszajelző funkcióval bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. Rétvári Bence a tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy az alkalmazást használók számára a járóbeteg szakrendelésről való távozás és a leletezés lezárása után azonnal automatikusan felugrik egy kérdőív. Ebben 5 szempont szerint lehet értékelni az ellátást: az orvosi ellátás megfelelősége, az egészségügyi személyzet hozzáállása, az időpontfoglalás folyamata, az intézményi tájékoztatás, illetve az intézmény tisztasága. Értékelni 1-től 5-ig tartó skálán lehet, fejtette ki. Magyarország minden kiképzett katonával erősebb és biztonságosabb, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütételén. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának budapesti kampuszán, a Zrínyi Miklós laktanyában tartott ünnepségen úgy fogalmazott: 1179-el jöttek össze az ország minden sarkából, hogy életre szóló fogadalmat tegyenek, hozzátette. Amióta a Magyar Honvédség bevezette az önkéntes tartalékos rendszert, ekkora létszámú katonai eskütétel még nem volt. Az eskütletet katonákhoz szólva kiemelte: felemelő érzés, hogy a haza számíthat az önként vállalt szolgálatukra. Végül az időjárásról. A déli óráktól nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, emiatt átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet. Csapadék napközben nem lesz, késő estétől északnyugaton már előfordulhat gyenge eső. A nyugati szelet az északkeleti tájokon kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 14 és 18 fok között alakul, késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően a megújuló tiszalöki sporttelepel, majd küzdősporttal, egy ózdi labdarúgó tornával, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Golovin Vlagyimir felkérésére Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaffler női kézilabda csapatának vezetőedzője lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. A szakember vezetőedzői teendői mellett látja el a feladatot a nemzeti csapatnál. A Magyar Kézilabda Szövetség közleménye szerint a párizsi olimpián a női válogatottal 6. helyen végző Golovin Vlagyimir december 31-én lejáró szerződését a szövetség elnöksége a szakvezetővel folytatott egyeztetéseket követően meghosszabbította, így a kapitány új kontraktusa a Los Angeles-i olimpia végéig, azaz 2028. augusztus 31-éig szól. A kapitány segítője tehát Szilágyi Zoltán lesz, míg az eddigi másodedző, Pignicki Krisztina, a női serdülő válogatott szövetségi vezetőedzőjeként dolgozik tovább. Szilágyi Zoltánt, a válogatott másodedzőjét hallják.
Tudtam, hogy mire lehet számítani, viszont szokatlan, tehát másodedző még nem voltam itt a pályafutásom során, és figyelnem kell arra, hogy konkrétan mik a feladataim, és hogy meddig mehetek. Elsősorban a meccseléssel kapcsolatban éreztem azt, hogy egy kicsit sok, ugye ott el kell látni a másodedzői feladatot, tehát hogy konkrétan hogy cserélünk, alapvetően ott figyelni kell arra, hogy szabályosak legyenek a cserék, az nem egyszerű feladat. És mellette ugye azt is várja tőlem a szövetségi kapitány, hogy bizonyos szempontból, ugye taktikai szempontból is szeretne mérkőzés közben velem beszélgetni, illetve kérni a véleményemet, és azért ugye ez a kettő, ráadásul ugye a játékosokkal, akik a padon ülnek, éppen a védekező játékos vagy a támadó játékos, attól függ, hogy éppen hol vagyunk, a velük is azért kommunikálni kell. Tehát ez egy alapvetően azt mondom, nagy nehezebb feladat volt számomra itt elsőre, mint egy vezetőedzői pozíció, de alapvetően szerintem hozzá kell majd szokni, és fog ez működni. Még nem is nagyon fektettük le úgy a szabályokat. Bízom benne persze, hogy egy megfelelő koreográfia ki fog alakulni ott az Európa-bajnokságig, de egyébként mind a kettő működött. Volt olyan, hogy négy szem közt beszéltük meg a dolgokat, és annak megfelelően ő tolmácsolta ezt a lányok felé, de van úgy, hogy én is természetesen benne vagyok, és sőt, kéri is tőle. velem, hogy nyugodtan adjak teret ennek a dolognak is, hogy akár ugye én irányítsak bizonyos dolgokat. Szerintem elég gördülékenyen működött, azért ismerjük már egymást régóta. Én abban bízom, hogy ez még a következő alkalmakkal még gördülékenyebben fog működni. Azt tudtuk jól már, hogy eléggé közel állunk így egymáshoz abban a szempontból, hogy mi az elképzelésünk, akár védekezés, támadás, lerohanás, visszarendeződésben. Ettől függetlenül vannak nyilván olyan dolgok, amiket máshogy látunk. Én mindig elmondom, és ezt megállapodtunk benne előre, elmondom a véleményemet, hogyha esetleg máshogy gondolok valamit, viszont a végső döntés az ővé, tehát ez rajta múlik, hogy ő hallgat rám, vagy éppen nem, hiszen az első számú felelős azért ő. Ezt kell nekem megszokni, hogy én itt a háttérből segítsem az ő munkáját. Egyébként ezért is kért, hogy segítsek neki a háttérben. És hát ugye bennem vannak még azok a megszokások, hogy bizonyos szituációkra hogy reagálok, de itt rögtön ott van bennem, hogy ez azért most vissza kell fognom magam, mert hogy ő az, akinek végül is az első számú irányítója ennek a csapatnak. De mondom, tehát igazából csak annyi az egész, hogy kicsit szokatlan, de szerintem ez fog majd működni.
Szilágyi Zoltán elárulta azt is, hogyan fogadta a felkérést.
Természetesen az első gondolatom az volt, hogy ez egy nagyon megtisztelő feladat, és ilyenkor az ember nem gondolkodik, hanem igenis el kell vállalnia. És mintha már kimondtam azt, hogy igen, persze, utána merültek föl bennem bizonyos kérdések, de tudtam azért azt, hiszen ez az elmúlt években, óva ugye a harmadik éve már, sőt ez a negyedik éve, hogy szövetségi kapitány, mi nagyon sokat beszélgettünk. Ugye Debrecenben is azért állítanak sok válogatott játékosunk volt, és hát tudtam azért, hogy azért hasonlóan gondolkodunk, és ebben bíztam én, hogy azért is fogunk tudni együtt dolgozni, mert bizonyos dolgokat azért nagyon hasonlóan látunk.
Beszélt arról is, hogy a válogatott szünetekben hárul-e rá plusz teher.
Nincs semmi plusz teher, annyi, hogy nyilván itt azokat a játékosokat is jobban megismerem a válogatott összetartások során, akikkel együtt eddig nem dolgoztam. De ugyanúgy, mint hogy amikor junior válogatottól jöttünk vissza, itt az egész stáb szinte ott volt, hogy mindig jó ilyenkor aztán, hogy egy pár napot távol töltöttük, jó visszajönni, jó hazajönni, és jó megint a saját klubban dolgozni. És talán ez is ad egy olyan pluszt, hogy egy fő a változatosság elv alapján jó az, hogy egy kicsit kikerülünk ebből a közegből, és megtapasztalunk valami mást, és akkor újult erővel tudunk ismét nekivágni a következő feladatoknak.
Elmondta azt is, melyek a legégetőbb feladatok a decemberi női kézilabda Európa-bajnokság előtt.
Folyamatosan beszélgetünk, ahogy az időnk engedi, hiszen ezeket a dolgokat ugye most még egy pár nap telt el csak, és folyamatosan elemezzük. És hát egyértelműen látjuk az erősségeinket, viszont látjuk azokat a dolgokat is, amik mindenképpen javítanunk kell. Például én azt mondom, hogy itt bebizonyosodott ezen a románok elleni mérkőzéssel is, hogy a gyors játékunk, a lerohanás, azt szerintem főleg az első félben kifejezetten jól működött. Támadó játékban sikerült átmenteni azt a szintet, azt a lendületet, ami jellemezte a csapatot az olimpián, és ott abban szerintem sok lehetőség van bárki ellen. A védekezés, ami azt látom, hogy ott azon mindenképpen még sokat kell dolgoznunk. Ezen az elkövetkező időszakban biztos, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hogyha mi komoly eredményt akarunk elérni, akkor a védekezésünkön mindenképpen javítanunk kell.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben Szilágyi Zoltánt, a magyar női kézilabda válogatott másodedzőjét hallották. Megújul a tiszalöki sporttelep. Erre az Európai Uniótól 500 millió forintot nyertek pályázaton, jelentette be Gömze Sándor polgármester, miután a kivitelezőnek átadták a területet. A beruházás célja, hogy korszerű feltételekkel támogassák a város sportolóit, valamint vonzó alternatívát nyújtsanak a lakosságnak a szabadidő egészséges eltöltésére. Gömze Sándor polgármestert hallják.
Ez a forrás, ez a úgynevezett top plusztos pályázati forrás, ami Európai Uniós pénz, zárójelben megjegyzem, a magyar kormány hazai forrásból előlegezte meg. 500 millió forintot nyertünk, amiben az előkészítés, a tervezés, az engedélyeztetés és minden más benne van, és nyilvánvaló maga a kivitelezés, mélyépítési, magasépítési része Tatsuzamen. És ez a terület most lett átadva a hétfői nappal emlékeim szerint a kivitelezőnek, aki már elkezdte a régi öltözőnek a bontását, és 6 hónapja van rá, hogy ezt befejezze. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, hogy milyen tél vár ránk, milyen akadályok jönnek, de elméletileg jövő tavasszal ez a komplexum kész lesz. Itt az előzetes beszélgetés során elmeséltem egy gyerekkori élményemet, valamikor 12-14 éves koromban lehetett, az nagyjából 50 éve, hogy a barátaimmal Tiszatardosról átjöttünk ide a pályaavatóra, és emlékeim szerint akkor kaptam életem egyetlen pofonját a nagynénémtől, hogy hol voltam, mert akkor még nem volt mobiltelefon. Hát ezzel meg is határoztam, hogy milyen korú ez a létesítmény, és nyilvánvalóan nem felel meg a 21. század elvárásainak, ahol több utánpótláskorú fiú labdarúgó csapat edz és versenyez, ifisták, versenysportolókról beszélünk, illetve a felnőtt jelenleg megyekettes csapatunk, és hát itt mindent meg kell újítani. Kivétel maga a füves pálya, mert annak a felújítási költsége az óriási lett volna, ez jelenleg nem volt elérhető, de minden más. Az öltöző az dozer, és teljesen új, modern öltöző épül, ami nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság jegyében készül az öltöző, tehát az elektromos áram, víz, gáz és minden a takarékoskodás jegyében fog működni. A nézőknek kinti WC, rokkant nézőinkre is gondolunk, nekik is rokkant WC, 2 különböző helyen parkolók lesznek kialakítva, az egész komplexum az új kerítés kap utcafronton, egy zártabb kerítést, és a többi helyen pedig nyitottabbat. Bent a nézőtér egyik oldalán ugye magas lelátónk van, de ez a több évtizedes történet, itt teljesen új nézőtér lesz kialakítva, műanyagszékekkel, és a nézőtér egy része fedett lesz, a pályát körbevevő korlátok ki lesznek cserélve, és egy 427 méter hosszú, 1 méter 20 széles rekordtán futópálya lesz. Nyilvánvaló, hogy nem a versenysportolókra gondolunk ebben a tekintetben, hanem a tömegsportosokra, ami egyik motivációja is volt ennek a fejlesztésnek, hogy egy minden tekintetben biztonságos, 4 évszakos teret kínáljunk a tömegsportosoknak, hogy jöjjenek és itt fussanak, itt kocogjanak, és ez a pálya, ami meg lesz világítva a napelemes kandelláberekkel, ez gyakorlatilag január 1-től december 31-ig, 0 órától éjfélig elérhető lesz, tehát magyarul a sötétben is használható lesz. A futballpálya mögötti labdafogóhálók, ők is kiszolgáltak. Nem ez a legnagyobb tétel, de ők is ki lesznek cserélve. A gyermekekre is gondoltunk, egy igen komoly játszótorony lesz kialakítva, egy kicsit hiány szenvednek a helyiek a játszóterekben. Volt már ilyen fejlesztésünk, de az évtizedek alatt azt is megette az idő, meg a nem törődömség. Itt ez egy őrzött komplexum lesz, talán több évet fog kapni a gyerekektől. Filagóriák lesznek kialakítva, ahol közösségek, családok, munkahelyi közösségek ülhetnek le, főzhetnek, beszélgethetnek, lesznek okospadok, amelyek lehetőséget biztosítanak a telefonok töltésére, ingyenes wifi elérhetőséget biztosítanak. Lesz egy streetball kosárpálya, nagyon nagy divat, és a magyar felnőtt férfi és női válogatott a világ élmezőnyében van, ha valaki nem tudná. Egy ilyen is lesz építve, illetve szó szerint egy műjégpálya, nyilvánvaló, hogy nem a legnagyobb méretű, ez is 4 évszakos, és hát a télen is fognak tudni görkorcsolyázni a fiatalok, és télen természetesen korcsolyázni, ennek megvan a technológiája, tehát ez is meg fog épülni.
Most pedig a térség országgyűlési képviselőjét, Vinnai Győzőt hallják.
Talán a tiszalöki lakosok, polgárok is azt mondják, hogy ha van ilyen infrastruktúra, akkor kijövök futni, és teszek az egészségemért, ami lehet, hogy egy egyéni program, de való társadalmi szinten is megjelenik, mert nem lesz annyi ember beteg, és akkor a munkaerőpiacról nem hiányoznak, illetve a versenysport is profitálhat ebből, hiszen itt Tiszalökön, akár a labdarúgásra, kézilabdára gondolok, nagyon komoly hagyományai vannak a csapatjátékoknak.
Végül Cserés Csabát, a Tiszalöki Városi Sportegyesület elnökét hallják.
Két szakosztály működik 10 éve kézilabda és futball, a kézilabdában kizárólag női kézilabda és fiú foci. Mind a két szakosztályban 5 utánpótlás csapatunk van, akik bajnokságban versenyeznek, és van egy felnőtt megyei másodosztályú futballcsapatunk, és annak egy U19-es ifi csapata. Így tevődik ez össze, és évek óta, ha nézzük az elért eredményeket, akkor bajnokok lettünk az utánpótlás fiú csapattal, U19-es csapattal, és második helyezést értünk el a felnőtt futballcsapattal. A lánykézink 8 éve indult el az utánpótlás kézi csapat, már most 4 csapattal, plusz egy kicsi félig nevezzük csapatnak, még tímmel megyünk, és itt is a legeredményesebbek voltunk, ugyanis ebben az évben 2 korosztályban is megyei döntőn keresztül országos döntőbe jutottunk, plusz országos döntőbe kerültünk strandkézilabdában is.
Cserés Csabát, a Tiszalöki Városi Sportegyesület elnökét hallották. Megnyerte a Police Fight Challenge 2024 főmérkőzését Berki Renátó. A gálát Budapesten tartották. Az ózdi nyomozó az utolsó menetben ütötte ki osztrák ellenfelét. Most őt hallják.
Jó éreztem magamat. Amit taktikailag felépítettünk, végig tudtuk csinálni. Az én bunyómat tudtuk erőltetni. Mindenre odafigyeltünk, egy szép mérkőzést akartunk, egy bajnokövnek meg kell adni a tiszteletet, én úgy vélem, meg is adtuk neki, végig bunyóztunk, nem úgy álltunk a mérkőzéshez, hogy mindenáron le akarom az ellenfelemet ütni, vagy kiütéssel győzni, de a taktika bevált, és az utolsó menetben az első pár másodpercében sikerült kiütéssel győznem.
Berki Renátó 2016-ban kezdett dolgozni járőrként, majd járőrvezetőként, jelenleg pedig nyomozó az ózdi rendőrkapitányságon. A küzdősport mindig is fontos volt számára. Nyert már nemzetközi és magyar bajnokságot, Európa-bajnokságot és világkupát is. A rendőrség által szervezett Police Fight Challenge-en is részt vett már. Tavaly elég hamar győzelemmel hagyta el a ringet. A gálát idén is megrendezték Budapesten, amin ő vívta a főmérkőzést. Peter Zammer Ausztriából érkezett Magyarországra, hogy megmérkőzzön vele. K1 80 kg-os súlycsoportban küzdöttek egymással a címmérkőzésen. Berki Renátó ellenfele magasabb volt, az első menetben csak felmérte, mit tud. Az ózdi nyomozó azt mondta, elszállt belőle minden izgalom és stressz, amikor ringbe lépett. A gálán Magyarország és Ausztria legjobb rendvédelmi küzdősportolói mérték összetudásukat. 22 mérkőzés volt, 44 rendőr, tűzoltó katona, vám és pénzügyőr, büntetés végrehajtási dolgozó lépett a szorítóba. A verseny célja a rendvédelmi szervek általános fizikumának javítása. Ausztria rendőrségének részvételével pedig a nemzetközi kapcsolat megerősítése. Ez egy jótékonysági esemény is volt, a befolyt összeget a szolgálat teljesítés során megsérült rendvédelmi dolgozóknak, illetve a szolgálat teljesítés közben elhunyt rendvédelmi dolgozók családjának adják. Berki Renátónak sokat számít edzőjével való kapcsolata is, aki folyamatos instrukciókkal látta előtt. Sós Lajost, a Pitbull Team vezetőjét hallják.
Mindig azt mondták a régi nagy öregjeink, hogy üsd a testet, meg hal a fej. Tehát ez a lényeg az egészben. És ezt úgy megcsinálta 2-3-szor, a második menetben láttam, hogy meg van ütve. Mondtam neki, hogy ne menjen bele egy hívigelésbe, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag le akarja darálni, mert akkor, ha véletlenül keresztbe csapják egymást, akkor ő kivehet belőle rosszul. Így megmaradt a kondíció is a harmadik menetre.
Berki Renátó nem pihen, az egyetemi tanulmányai mellett decemberben a Pitbull Team által szervezett nemzetközi Spartan kupára készül, ahol újra ringbe száll. Idén újdonságként lesz pusztakezes MMA és Muay Thai is a repertoárjában. Negyedik alkalommal rendezték meg a Rostás Kálmán emléktornát az ózdi Marosi István városi sportcsarnokban. 6 csapat vett részt a barátságos labdarúgó tornán. Rostás László szervezőt hallják.
Ez az emléktorna onnan jött, hogy régi barátunk is volt már ilyen helyzetben, hogy elhunyt az apukája, és ő csinált egy ilyen emléktornát, és onnan jött nekem is, hogy szegény apám meghalt, hát én is elkezdtem ezt szervezni, ez a negyedik alkalom, hogy ezt csinálom.
A rendezvényen több mint 60 a labdarúgást kedvelő sportember vett részt, hogy lerújja tiszteletét a névadó előtt. A megnyitón Kellóné Mezőtúri Márta, az Ózdi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik egy perc néma főhajtással emlékeztek meg Rostás Kálmánról.
Nagy öröm számomra, hogy újra megrendezésre került a Rostás Kálmán emléktorna, amint láthatjuk, lányok is szerepelnek már ezen a versengésen. Én nagyon örülök, hogy ilyen hagyomány teremtődött, és köszönöm szépen a szervezőknek, az alkotóknak, hogy ilyen sok csapatot össze tudtak szervezni, és remélem, hogy nagyszerű küzdelem lesz.
A mérkőzéseket két leány labdarúgó csapat nyitotta meg, majd a felnőtt férfi mezőny lépett a pályára. A lelátókon több önkormányzati képviselő is végig szurkolta a mérkőzéseket. Az eseményre családtagok, barátok, munkatársak is kilátogattak. Az emléktorna fő célja minden évben, hogy jól érezzék magukat és megemlékezzenek arról a személyről, aki a sport iránti szeretetével és a közösségben végzett munkájával nagy hatást gyakorolt rájuk, fogalmazott Sós Attila, az Ózdi Rendőrkapitányság csapatkapitánya.
Az Ózdi Rendőrkapitányság csapata már a kezdetek óta részt vesz ezen az emléktornán, hiszen Rostás Kálmánnal jó barátságot ápoltunk, közös szolgálatokba vettük részt, hiszen a farkasúki polgárőrséget ő elég komolyan vette, és elég szép eredményeket értek el. Én úgy gondolom, az emlék előtt ezzel tisztelgünk, hogyha az Ózdi Rendőrkapitányság csapatával eljövünk erre a rendezvényre, és itt megfelelő helyet állunk az ő emlékét ápolva.
Kedves hallgatóink! Sós Attilát, az Ózdi Rendőrkapitányság csapatkapitányát hallották. Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. A medencében már a felső tagozatosok gyakorolhatták az úszást a napokban, ezt követően pedig a városlakók is igénybe vehetik majd. A fejlesztés 47 millió forintból valósult meg. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
2001-ben épült a Margit téri úszoda, ami azt jelenti, hogy több mint 20 éve, két évtizede szolgálta a debrecenieket, vagy a Tócus kertben élőket. Az elmúlt három évben nem működött, és most vettünk egy nagy levegőt, és a nyár folyamán felújítottuk, és most elindul a diákok számára az úszás oktatás, és aztán pedig majd a lakosság is igénybe veheti.
A létesítmény teljes rekonstrukción esett át a nyári szünetben. Lecserélték a burkolatot és a medencében lévő szűrőket, festettek, energiatakarékos szivattyúkat szereltek be, és a gépészeti rendszert is megújították. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert az elmúlt két évtizedben csak kisebb felújításokat végeztek itt. A felújítás az előző tanév végén kezdődött. A debreceni tankerületi központ mind a 33 iskolájában zajlik úszásoktatás, ezt a testnevelés órákba építik be. Türk Lászlót, a debreceni tankerületi központ igazgatóját hallják.
Ez közel 1700 tanulót jelent tankerületi szinten. 1700 tanuló tudja használni ezeket a vízfelületeket heti két órában, 10 alkalommal.
A Kazincin kívül további három debreceni iskolában van tanúszoda, amelyekben ebben az évben 25 millió forintból végeztek felújításokat. A Margit téri úszoda átfogó fejlesztése 47 millió forintba került. A létesítmény üzemeltetését a debreceni sportcentrum veszi át januártól a debreceni vízműtől. Pusán László országgyűlési képviselőt hallják.
Négy iskolához kapcsolódóan van úszoda, van a városi úszoda, és akkor van még a strandfürdő is, ugye? Tehát ez így együttesen azért elég imponáló szám, és nem csak a napi igénybevételre kell gondolni, nem csak az iskolai úszásoktatásra kell gondolni. Zárójeles megjegyzés, az iskolai úszodákat egyébként a lakosság is igénybe tudja venni, használni tudja.
Pusán László országgyűlési képviselőt hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A miskolci görögkatolikus egyházmegye 100 éves évfordulóján a Herman Otto Múzeummal közösen 6 hónapig nyitva tartó centenáriumi kiállítás nyitott meg. A tárlat az egyházmegye múltját és jelenét mutatja be, leginkább szemet gyönyörködtető, ritkán látható műalkotásokon keresztül, amelyek templomokból, magángyűjtőktől és muzeális gyűjteményekből kerülnek a látogatók elé. A 16. századtól egészen napjainkig terjedő időszakból származó gazdag tárgyi anyag közel 70 műtárgy 28 helyről érkezett a Herman Otto Múzeum Görgei úti épületébe. A megnyitó ünnepségen orosz atanázatja, a Miskolci Egyházmegye püspöke méltatta a tárlatot.
Amit itt egy kiállításon szemlélhetünk, az az örökké valóság felé rendít bennünket. És a kiállításnak a fő tárgyát, műtárgyát mutathatom itt be, valahol a szentélyben, a végigjárás végén fogunk tudni megszemlélni az Abaúj szolnoki szárnyas oltárnak a kálvária jelenetét. Szent Pál apostol a korintusiaknak vallotta be, hogy elhatároztam, amikor közétek mentem, hogy nem akarok tudni köztetek másról, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. A kereszténység meg annyi szép jelképe közül mindmáig központi, és ezért talán legvitatottabb jelkép maradt a kereszt, és főszereplőként a keresztre feszített Krisztus. Korunk békétlenségei közepette sem akarjuk most másra terelni a figyelmet. Egyházunk keresztény, mi voltunk, középpontja Jézus Krisztus marad. A szentek belőle merítettek ihletet és erőt a vértanúságig. Ő a megfeszített és feltámadott, aki most is erre a kiállítás megnyitásra összeterelt ide bennünket. Ő a mi életünk, jelenünk és abszolút jövőnk. A kiállításunknak nem csak idővonala van, és nem csak az elmúlt éveknek a kincseit gyűjtöttük itt össze, hanem misztagógikus jellege, hiszen a misztériumba, a szentségek titkaiba bevezető kiállítás ez. A kiállításunk fél éve akkor lesz igazán eredményes, ha a mennyországba, az üdvösségre, örök boldogságba vezet el bennünket.
Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a kiállításon látható ikonok transzcendens erejéről beszélt.
Mivel nem angyalok vagyunk, hanem emberek, ezért szükségünk van arra, hogy az érzékszerveinkkel megragadható módon tudjuk a valóságot a tudatunkba hozni, szükségünk van az érzelmekre, a hangulatokra, és szükségünk van a logikánkra, hogy eljussunk az igazság felismerésére. Tehát, mivel emberek vagyunk, szükségünk van szimbólumokra. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint a tér tekintetében a templom, a szent hely. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint az egyház ünnepei, az egyház szentségei, vagyis a szent idő. És szükségünk van olyan tárgyakra, mint a liturgikus eszközök, vagy például az ikonok. Egyedül, csak és kizárólag a kereszténység tud arról, hogy az Isten emberré lett. Hogy Istent ábrázolni lehet, az azért van, mert az abszolútum, az abszolút Isten megtestesült a nazareti Jézusban. És ezért, aki a nazareti Jézust látja, az Istent látja. Aki a názareti Jézust hallgatja, az evangéliumot Istent hallgatja. És ezért, aki Krisztus ikonját nézi, magát Istent nézi. Miért? Azért, mert Krisztus Isten ikonja. Tudjuk, hogy a természet fölötti a természetesre épül. Ezért kezdjük azzal, ami természetes. Minden családban ott vannak a család tagjainak a képei. A természetes világban, a mindennapokban is ott vannak a képek, ott vannak azoknak a képei, akiket szeretünk, és akik szeretnek, vagy szerettek minket. Na most, az üdvösségben az a szeretet, ami itt volt közöttünk, az nem szakad meg, hanem az immanens szeretet transzcendentális távlatot kap. Megint csak a hétköznapok nyelvén. A nagyanyám azzal a szeretettel, amivel szeretett engem, most is szeret a mennyországból. Sőt, mennyivel jobban és hatékonyabban szerethet a nagyanyám a mennyországból, mint egy kis Somogy megyei faluból. Ezen alapszik a szentek közbenjárása. Hogy az a szeretet, ami itt volt a földön, az nem megszűnik az örökké valóságban, hanem végtelen távlatot kap. Ezen nyugszik a szentek közbenjárásának a tanítása, és ezen nyugszik a szentek egységének, a szentek közösségének a hitvallása. És az ikonok pontosan ezt jelenítik meg. A szentek közösségét.
Felszentelték Barna Sándort, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét Miskolcon, az Avasi Református templomban. Az új egyházvezető Pásztor Dánielt váltotta a püspöki tisztségben, és megbízatása 2 évre fog szólni. Barna Sándor Rásony Sábberencs, Kázsmárk, Halmai és Kiskinis települések lelkipásztora, korábban az egyházkerület lelkészi főjegyzője volt. A részletekről Rácsok András, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki titkára adott tájékoztatást.
A választási folyamat a Magyarországi Református rendje szerint úgy zajlik és úgy történik, hogy a gyülekezetek választják meg az egyháznak az előjáróit egy nagyon demokratikus úton. Ezt megelőzi egy jelölési időszak, és a jelölési időszakban 3 személy, 3 lelkipásztor szerzett érvényes jelölést. Ez Barna Sándor volt, Mészáros István, ő a Zempléni Egyházmegyének az esperese, illetve Meleg Attila belvárosi lelkipásztor. A választási folyamat időszaka alatt a Meleg Attila lelkipásztor jelezte, hogy visszalép, így 2 jelölt közül választottak a gyülekezeteink. Talán annyit el lehet mondani, hogy ezek levélszavazatok, tehát ez egy viszonylag lassabb folyamat, amíg kiderül a végeredmény, de augusztus 12-én tudtunk végeredményt hirdetni, ahol is az derült ki, hogy Barna Sándor lelkipásztor lett az, aki a legtöbb szavazatot kapta, aki egyébként korábban, így mondjuk, szóhasználatban így használjuk, hogy püspök helyettes, egyébként a hivatalos egyházi megnevezés az lelkészi főjegyző, tehát ő látta el korábban a püspök helyettesi feladatokat, így ő tulajdonképpen, ha lehet így mondani, akkor előlépett a püspöki tisztségbe, és most volt az ő ünnepélyes beiktatása, felszentelése. Alapvetően ez egy nagyon érdekes dolog nálunk, hogy a püspöki tisztség mellett a püspök megtartja a gyülekezeti lelkészi hivatalát is. Tehát már ez egy érdekesség, hogy attól, hogy valaki egy ilyen tisztséget betölt, ugyanúgy gyülekezeti lelkipásztor is marad, ahogyan Barna Sándor püspök úr is ellátja továbbra is a gyülekezeti teendőit is, ami nem kevés feladat 5 gyülekezetnél. A püspöki tisztséghez pedig számos olyan reprezentatív tevékenység is kapcsolódik, amikor az egyház kerületet kell képviselni valamilyen ügyben, valamilyen rendezvényen. Ez egy héten azért jelentős mennyiségű, ilyen jellegű megjelenést jelent az egyházi vezető, a püspök számára. Ezek jellemzően olyan közéleti jellegűek is lehetnek, mint például egy városi rendezvényen valamilyen olyan jellegű megjelenés, ahol egy megszólalást is várnak a püspöktől, de jelentős azoknak a száma is, ahol a gyülekezeti közösségek várják azt, egy-egy hálaadó istentisztelet, egy-egy ünnepi alkalmon, hogy a püspök az képviselje az egyházkerületet, az egyházkerületnek a jelenlétét, és itt is van megszólalási lehetősége, kötelezettsége is. Hát van egy reprezentatív része a püspök munkájának, de van egy tulajdonképpen jogi felelőssége is, ami tulajdonképpen az egész egyházkerületnek az irányításával kapcsolatos, ami talán elmondható, hogy minden egyházkerületben más. A mi egyházkerületünkben ez azért egy kiemelt feladat és felelősség, hiszen intézményfenntartók is vagyunk, és a fenntartói feladatokhoz kapcsolódóan az egyházkerületnek az elnöksége jár el. Ő hivatott eljárni ezekben a fenntartói feladatokban. Nálunk paritás elve van, ami azt jelenti, hogy egy egyházi vezető mellett van egy úgynevezett presbiteri, más szóval régebbi szóhasználatra egy világi vezető is. Ők alkotják az egyházkerület elnökségét, a mi egyházkerületünkben dr. Molnár Pál a főgondnok, tehát ők ketten a felelős vezetői az egyházkerületnek.
Megtartotta alakuló ülését a gyöngyösi képviselőtestület, amelyen kiderült, hogy az ellenzéki összefogás megszűnt. Létrejött azonban a Jobbik frakció, valamint a Független ellenzéki frakció is. Megválasztották az alpolgármestert, de megalakult a jogi és ügyrendi bizottság is. A következő percekben Szókovács Péter polgármester székfoglaló beszédét hallják.
Elérkezett a pillanat. Gyöngyösváros önkormányzatának új képviselőtestülete ma megalakul, és megkezdi munkáját. A pillanat ünnepi, de nem ünnepelni jöttünk. Dolgozni jöttünk, érdemi változást felmutatni és rendet tenni. Tudjuk, mit várnak a gyöngyösiek többsége tőlünk. Ehhez kértünk bizalmat, és erre kaptunk felhatalmazást. A bizalmat tisztelettel köszönjük. A munkát ma megkezdjük. 20 év elteltével most kinyithatunk egy könyvet. Egy olyan könyvbe nézhetünk bele, ami eddig zárva volt előttünk, amiből eddig felolvastak nekünk. Ebből a könyvből most megtudhatjuk, hogyan és miért jutott el idáig Gyöngyös. Ez pedig fontos ismeret. Levonjuk a következtetéseket, és egy új könyvbe kezdjük el írni Gyöngyös új történetét. Mindenkire szükség lesz, és mindenkire számítunk. Békejobbot nyújtunk azoknak, akik úgy döntenek, hogy velünk együtt szeretnének tenni Gyöngyösért. Nem új szereplőket keresünk egy régi történethez, hanem új történetet írunk. Nem mesekönyv lesz, nem csodát kínálunk, és nem lesz diadalmenet sem. Lesz viszont álhatatos munka, lesznek bátor döntések, és lesznek változások. És ha jól csináljuk, meg lesz az eredménye is. Gyöngyös új történetéhez nem főhősökre van szükség. Mi nem magunkra szeretnénk büszkék lenni. Mi büszke gyöngyösieket szeretnénk látni. Gyöngyösieket, akik büszkék városukra. Gyöngyösieket, akik felemelt fejjel járnak. Mert aki felemelt fejjel kezd el járni, annak a tekintete már nem a földre van szegezve, és már nem a hátra mögé kémlel. Aki felemelt fejjel jár, az tudja, merre tart. Az új történet végén mi nem egy dísztáblán szeretnénk látni a nevünket a városháza falán. Mi a gyerekeinknek és az unokáinknak a nevét szeretnénk látni egy tablón, egy gyöngyösi iskola falán. Mert ez azt jelenti, hogy itt maradtak. Velünk maradtak, gyöngyösiek maradtak. Mindannyian tudjuk, mit kell ezért tennünk. Rendet. Gyöngyösen rendnek kell lennie. Rendet kell tenni az utcákon, a tereken, és hadat üzenni a gyerekeinket is célba vevő kábulatiparnak. Gyöngyös képes lesz rá. Mi együtt képesek leszünk rá. Gyöngyös új történetét közösen írjuk. Ez a történet pedig ma kezdődik. Eredményes munkát kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak.
A hideg időjárás miatt elindult a távfűtés Miskolcon is. Az automatikus fűtésindítás időpontjának meghatározása egy kormányrendeletnek megfelelően az időjárás függvényében történik. A fűtésindítást követően a hőközponti szabályozó elektronika folyamatosan a külső hőmérséklethez igazítja a radiátorokban keringetett víz hőmérsékletét, vagy éppen leállítja a keringetést, ha nincs rá szükség. Tehát az, hogy elindult a fűtésszolgáltatás, nem jelenti azt, hogy folyamatosan ugyanolyan melegek a radiátorok. Ha süt a nap és viszonylag meleg van kint, akkor nincs hőbetáplálás az épületbe, ha pedig este vagy reggel lehűl a levegő és egy kicsit hűvösebb van, akkor a digitális automatika bekapcsol. A részletekről Bernátné Barci Judit, a Mi Hő Kft. Megbízott karbantartási ügyvezetője adott tájékoztatást.
A lakóközösség nagy részének olyan megállapodása van a Mi Hő Kft-vel, mint távhőszolgáltatóval, hogy ránk bízzák az automatikus fűtésindítás időpontjának meghatározását. Mi ehhez az időjárási viszonyokat szoktuk figyelni, mert ugye jogszabály szerint szeptember 15. napjától a következő év május 15. napjáig már fűtési idény van, ezért mi szeptember 15-től folyamatosan figyeljük a meteorológia alakulását, és amikor a külső hőmérséklet indokolja, azaz egy gáznapi átlagos külső középhőmérséklet nem haladja meg a 10 Celsius fokot, vagy pedig három egymást követő napon keresztül a plusz 12 Celsius fokot, akkor indítjuk el automatikusan a távhőszolgáltatást. De természetesen ettől a lakóközösségeknek van lehetőségük eltérni. Volt erre is példa, voltak olyan társasházak, akik éltek idén is ezzel a lehetőséggel, és hamarabb jelezték igényüket, így náluk már a korábban elindult a fűtésszolgáltatás. A fűtési idény végét követően, azaz május 15-ét követően minden évben karbantartásokat, felújításokat, beruházásokat végzünk a rendszerünkön. Ugye a Miskolci távhőszolgáltató már 55 éves, tehát a rendszerünk egy része eléggé elavult. Igyekszünk minden évben korszerűsíteni. Nyilván ennek a pénzügyi keretek határát szabják, ezért minden évben egy karbantartási terv alapján dolgozunk, és a legszükségesebb helyeken végzünk ilyen jellegű karbantartásokat, felújításokat. Ennek szokott a része lenni a nagy leállás, ami mindig június utolsó teljes hetének a kedjétől péntekéig tart. Ilyenkor ugye az Avason és a belvárosban nem tudjuk biztosítani a használati melegvízellátást, mert ekkor olyan jellegű munkálatokat végzünk mi is a fűtőműben, illetve a hőtermelőink és a gázszolgáltató, amikor erre nincsen lehetőségünk. Ezen kívül vezetékeket cserélünk minden évben, most a nyáron a 10-es Honvéd utcán volt egy rekonstrukció, illetve a Futó utcán a teljes vezetékhálózatunkat korszerűsítettük. A hőközpontjaink már automatikával felszerelt korszerű hőközpontok, tehát tulajdonképpen innen a Gagarin utcai telephelyen található műszaki ügyeletről indítjuk el a hőközpontjainkat. Ütemezetten, mivel összesen körülbelül 100 km hosszúságú távhővezetékhálózatunk és 365 hőközpontunk van városi szinten, tehát ahhoz, hogy ne legyen túl nagy a terhelés egyszerre a rendszeren, ezért fokozatosan indítottuk a hőközpontokat. Tulajdonképpen itt van egy téli és egy nyári üzemmód, ilyenkor a nyári üzemmódból állunk át a téli üzemmódra, tehát ezért fordul az elő, hogy az átmeneti időszakban, a fűtési idény elején, illetve végén, amikor már a nappalok melegebbek, viszont éjszaka és hajnalban hűvös van, akkor a radiátorok nem egységesen egyformán melegek a nap 24 órájában, hanem az automatika mindig figyeli a külső hőmérsékletet, és ahhoz igazítja a radiátorban keringtetett víznek a hőmérsékletét. Innentől kezdve, amennyiben a külső hőmérséklet indokolja, akkor fűtésszolgáltatást tudunk biztosítani a lakosság részére. Ez az automatikus fűtésindítás csak a lakosság esetében történt meg. Az intézményeknél pedig továbbra is a korábbi eljárás van érvényben, tehát a fogyasztó képviselőjének írásos jelzésére indítjuk el a szolgáltatást.
A turizmus világnapja alkalmából indított szavazáson a Mátra-Bükk térsége az első helyen végzett. A világnap alkalmából a Gyöngyösi Turinformiroda két programot is szervezett. A tudnivalókról dr. Benkő Bélát, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnökét kérdeztük.
A Csodás Magyarország honlapon volt egy verseny, és ebben a versenyben nem csak kimondottan a Mátra, hanem a Mátra-Bükk turisztikai térsége nyerte el a legtöbb szavazatot. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a 11 turisztikai térségről volt egy rövid bemutatkozó szöveg, és volt egy nagyon impozáns kép, olyan kép, ami arra a térségre, arra a területre jellemző, és erre a fotóra lehetett szavazni, és ezen a nevezzük fotóversenynek, vagyis térségek közötti versenyen a Mátra-Bükk, tehát közösen a Mátra-Bükk térség kapta a legtöbb szavazatot, több mint 900 szavazatot.
De azért ti is előrukkoltatok programokkal, amely igen népszerű volt, ráadásul még tömegeket is vonzott. Beszéljünk azért erről, hogy ti hogy tettétek hozzá magatokat ehhez a programhoz.
Természetesen ennek a versenynek az apropója a Turizmus Világnapja volt. Ugye a rövid történetekben, illetve a rövid bemutatkozásokban próbáltak kedvet csinálni mondjuk a Mátra-Bükk térségéhez, hiszen nagyon változatos hegyvidékek, erdőségek, patakok, stb. Viszont ehhez a programhoz a Turinform irodákat felkérték egy vagy több városnéző séta, vagy valamilyen különleges programnak a megszervezésével. Voltak kötelező elemek. Ebben a kiírásban az volt a kötelező elem, hogy a Turizmus Világnapján, tehát pontosan azon a napon kellett valamilyen városi sétát szervezni. Ettől ugyanis úgy lehetett még továbbiakban eltérni, hogy a következő két hétben pedig bármilyen más programot lehetett szervezni, ami igazándiból a Turizmus Világnapjához köthető volt. Mi azt választottuk, hogy a kötelező elemnél a világnapon a Gyöngyös rejtett kincsei városi sétát csináltuk meg újra. Ugye ez a séta a 10-14 programnak már egy eleme volt, de láttuk azt, hogy ez a séta nagyon népszerű volt, hiszen volt benne valami titok, valami misztikum, mert hogy elrejtett kincseket aztán végül is megtaláltak, szóval mondhatjuk azt, hogy egy kicsit ilyen Agatha Christie-re vettük a figurát, de ez egy nagyon jó program volt. És ehhez kapcsolódóan szerettünk volna még valamivel előrukkolni, valami olyasmi, valami nem egy hétköznapi dolog, kevésbé is mert nehezebben látogatható, és a péntek utáni hétfőn volt egy délutáni sétánk, ami pedig a zsidó örökséget mutatta be, és ezen alkalomból a zsidó hitközség vezetőjével, Weiss Péter elnök úrral sikerült bemennünk a zsinagógába. Ő ott megmutatta az épületet, beszélt a gyöngyösi zsidóságról, beszélt a zsidó közösségről, elmondta, hogy milyen felújításokat terveznek, melyek lehetnek az első lépései ennek a felújításnak, és utána lehetősége volt a látogatóknak, hogy a jelenleg is működő kis zsinagógába bemenjenek.
Gyermekek előadásával, kiállításával és tortával ünnepeltek az újhatvani Varázskapó óvodában, ami ebben az évben ünnepli 65 éves fennállását. A rendezvényen jelen volt több egykori vezető is, közösen elevenítették fel az elmúlt 6,5 évtized történéseit. A jubileumi eseményen szalagátvágásra is sor került, ugyanis több új fejlesztést adtak át hivatalosan a gyermekeknek. Fekete Gábor összeállítását hallják.
Az újhatvani Varázskapu óvoda 1959-ben nyitotta meg a kapuit, így fennállásának 65. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak az intézményben. A jubileumi eseményen köszöntőt mondott a város alpolgármestere Szinyei András, valamint Kontek Zsolt önkormányzati képviselő is, aki gyerekként maga is a Varázskapu óvodába járt. A Varázskapu óvoda épülete hosszú éveken keresztül elemi iskolaként is működött, mielőtt óvoda lett. Varsányi Mónika, az intézmény vezetője, visszaemlékezett, hogy hogyan épült és hogyan szépült évek alatt ez az intézmény. Kitért arra is, hogy küzdelmes és izgalmas volt a folyamatos fejlesztés. Az új csoportszoba, a konyha megépítése és az egyre korszerűbb kialakítás is. Hangsúlyozta, hogy már a kezdetekkor is támaszkodhattak a szülők támogatására, akár az építkezési munkálatoknál, akár a fűtés korszerűsítésénél. Mint mondta, ma sincs ez másképp, nagyon sok segítséget kapnak. Azóta megvalósult még egyebek mellett az óvoda külső szigetelése, az ablakok cseréje. Varsányi Mónika kiemelte, hogy ezeknek a bővítéseknek köszönhetően a gyerekek megtapasztalhatják a környezettudatos nevelést és a környezetvédő szemléletmódot is. Varsányi Mónika intézményvezetőt hallják.
2018-ban egy napelemrendszer került telepítésre az óvodában, ami a fenntartónak a gazdaságos működést biztosítja, a gyerekeknek pedig meg tudjuk tanítani a megújuló energiának az alkalmazását, illetve akik szétnéz az udvarunkon, láthatja, hogy milyen sok fát, virágot telepítünk. Próbáljuk azt kialakítani, hogy a gyerekek megszeressék a környezetet és vigyázzanak rá.
Az óvodában nagy gondot fordítanak a kicsik fő játszóhelyére, az udvarra is. Minden évben igyekeznek fejleszteni a játékokat. Így alakították ki a kinti játszóteret, a mezítlábas parkot és a kresszpályát is. Az eseményen szalagátvágásra is sor került, ugyanis az elmúlt időszakban intézményfelújítás keretében megújult 2 kerítésrész, az óvodai járda, illetve a szülők segítségével a fedett terasz is. Mindezeken kívül a Városbál támogatásából az alapítvány új hintát telepített az udvarra, és ezeket is hivatalosan most át tudták adni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!